küldte nagyjából 3-4 héttel ezelőtt, és most sikerült végre műsorra tűznöm. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Az Európa Rádió híreit hallották.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. A magyar határőrizeti rendszer sikeres. Magyarország az egyedüli ország az Európai Unióban, amely a schengeni követelményeknek megfelelően ellenőrzi és őrzi az államhatárát 2015 óta, mondta a kormányfő belbiztonsági főtanácsadója az M1 csatornán. Bakondi György beszámolt arról, hogy idén eddig 11 ezer illegális migráns próbált átjutni a határon, mintegy 100 embercsempészt sikerült elfogni. A határbiztonság fenntartásáért aktív az együttműködés a szerb hatóságokkal. A magyar határőrizeti rendszer sikere ellenére az EU, amely politikai nyilatkozatokban ugyan hangsúlyozza a külső határok őrizetének fontosságát, komoly bírságot szabott ki Magyarországra, amit a magyar kormány nem hajlandó kifizetni, hiszen a határt a schengeni követelményeknek és a magyar emberek érdekeinek, szándékainak megfelelően őrzik, utalt rá Bakondi György. A főtanácsadó szólt arról is, hogy az illegális bevándorlás elleni fellépés téma lesz Budapesten az Európai Politikai Közösség csütörtöki csúcs találkozóján és az Európa Tanács pénteki informális ülésén is. Több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános e-töltőállomások a következő években a kormány elindult pályázatának köszönhetően. A programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást a korszerű e-töltőállomások telepítését tervező üzemeltetők. A most induló pályázat a kibocsátásmentes közlekedéshez szükséges infrastruktúra kiépítését ösztönzi, célzottan a vidéki hálózat fehér foltjaiban. A kiíráson elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások kaphatnak minimum 100 millió és legfeljebb 4 milliárd forint többletforrást tervezett fejlesztéseik megvalósításához. Az alapesetben maximum 15 éves futamidejű kedvezményes hitelhez a projekt költségvetésének legalább 10%-át kitevő önrész is szükséges. A támogatást igénylőknek legalább egy eltöltőállomás létesítését kell vállalniuk a ma még kevésbé ellátott járásokban. A települések között vármegye székhelyek és ezresnél kisebb lélekszámú községek egyaránt megtalálhatók. A cégek pályázatuk támogatása esetén a kötelező vállalást teljesítve többek között Fehérgyarmaton, Hernádkakon, Mékúton, Miskolcon, Nyírbátorban, Ózdon, Tarcalon és Tokajban létesíthetnek korszerű elektromos töltőállomásokat. Mint hozzáfűzték, a támogatott beruházások közelebb visznek az országos lefedettség eléréséhez. Az összesen mintegy 100 új töltőállomás kényelmesebben használhatóvá, és még kelendőbbé teszi a tiszta és csendes zöld autókat. Közösségi videók hatására a fiatalok majdnem fele hajlamos diagnosztizálni magát vagy másokat nem létező, kitalált mentális betegséggel, valamint a fiatalok sok esetben hajlamosak kritikus kétely nélkül valósként elfogadni az online térben eléjük táruló, bizonytalan eredetű információkat, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság középiskolások és egyetemisták bevonásával készített kutatása. Felhívták a figyelmet arra, hogy manapság számtalan, valamilyen mentális betegséget ismertető videó található a közösségi médiában, ám ezek minőségi és megbízhatósága sokszor megkérdőjelezhető. A pszichológusok mégis egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy teljesen egészséges serdülők orvosi kontroll nélkül kizárólag az interneten terjedő információkra támaszkodva mentális betegségekkel diagnosztizálják magukat. A kutatás rávilágít a tudatos internet használat és a kritikus médiafogyasztás oktatásának fontosságára, valamint a fiatalok álhírfelismerési készségeit fejlesztő foglalkozások szükségességére a közoktatásban. Az átlagosnál kissé melegebb volt az idei október, és sorozatban a 17. hónapon vagyunk túl, amikor az országos átlag meghaladta az 1991 és 2020 közötti évek átlagát, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 10. hónapjáról készített összefoglaló szerint az októberi középhőmérséklet országos átlagban 11,4 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek átlagát. Ezzel ebben az évben október volt az első hónap, ahol az átlagtól való pozitív eltérés nem érte el az 1 fokot. A hónap csapadéka országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján 52,8 mm volt, ami szokásos októberi csapadékmennyiségnek számít. Ennek a havi csapadéknak a háromnegyede azonban 3 nap alatt, október 2. és 4. között hullott le. Az október 2. fele anticiklon hatására szinte teljesen csapadékmentes volt hazánkban.
Az időjárásról.
Csütörtökön a pára és köd feloszlása után fátyolfelhős napos időben lesz részünk, csapadék ekkor sem várható, a légmozgás néhány helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.
Hírek az Európa Rádióban. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Trendek, módszerek, kihívások. Ezzel a címmel szervezett workshopot az Idegennyelvi Oktatási Központ október 16-án a Miskolci Egyetem felújított könyvtárában. Az idegennyelvoktatási szakma számos kihívással találkozik, az új generációk sajátosságai, a jogszabályi változások, a technológiai újítások közepette, s nincs olyan fórum a térségünkben, ahol a nyelvtanárok tapasztalatokat cserélhetnek, ezért a központ elindított egy tudásmegosztó rendezvény sorozatot az egyetem vonzás körzetében működő nyelvtanárok számára. Dr. Marian Anitával, az Idegen Nyelvi Oktatási Központ igazgatójával, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docensével Kisné Beres Viktória beszélget.
Először arra szeretném kérni, hogy néhány gondolatban az Idegen Nyelvi Oktatási Központról szóljon. Üdvözlöm!
Üdvözlök én is mindenkit, a rádió hallgatókat is, és köszönjük szépen a lehetőséget, mert egy tényleg nagyon sikeres rendezvényről tudunk beszámolni. De először akkor az Idegen Nyelvi Oktatási Központról pár szót. A Miskolci Egyetem 8 karán oktatnak a központnak a nyelvtanárai, tulajdonképpen egy belső szolgáltatóként, tehát mondhatjuk azt is, hogy a Miskolci Egyetem nyelviskolájaként működünk, elsősorban az egyetem belső igényeit szolgáljuk ki. Minden képzésen valamilyen formában idegen nyelvoktatási szolgáltatást kapnak a Miskolci Egyetem hallgatói. Azt a célt tűzte ki az egyetem vezetése, hogy ne hagyja el úgy hallgatónk, végzett hallgatónk az egyetem kapuját, hogy ne tudjon megszólalni idegen nyelven, és itt az Idegen Nyelvi Oktatási Központ, röviden IOK-nak a kollégái ezért dolgoznak.
És akkor a workshoppal kapcsolatban folytassuk most a beszélgetést, azt szeretném kérni, mi hívta életre ezt a programsorozatot, mi volt a célja, mi a célja?
Itt az elmúlt években a nyelvoktatás is nagyon sok kihívással szembesült, gondoljunk csak a digitalizációra, a digitalizáció felnőtt, azon szocializálódott új generációra, a híres vagy hírhedt Z generációra, akik egészen más tanulási módszereket alkalmaznak, mint a korábbi generációk, a jogszabályváltozásokra, ugye tudjuk, hogy korábban a diplomához szükség volt egy államilag elismert középfokú nyelvvizsgára, mára megváltozott a szabályozás, és intézmények határozhatják meg, hogy mit várnak el a diploma kiadásához, tehát, hogy folyamatosan változik körülöttünk a világ, a szolgáltatást igénybevevők, a képzési struktúra, a jogszabályi, a technológiai háttér, tehát, hogy rengeteg olyan kérdés merült fel, ami újra és újra leültetett minket egy-egy probléma megoldásához, hogy hogyan kellene jobban csinálni, milyen módszereket kellene alkalmazni, és mindig hónapról hónapra újabb és újabb kihívásokkal szembesültünk. A másik észrevételem az volt, hogy 3 éve vezetem a központot, hogy nagyon kevés olyan lehetőség van, ahol az idegen nyelv oktatással foglalkozó szakemberek kommunikáljanak egymással. Én elkötelezett vagyok amellett, hogy a kollégáknak legyen fejlődési lehetőségük, tehát ahhoz, hogy jól tudjunk oktatni, jól tudjunk tanítani, ahhoz magunknak is fejlődni kell, és új információkra szükség van, frissíteni kell a tudásunkat, a szemléletünket, és én kerestem azokat a lehetőségeket, ahol a kollégák megtalálhatnák ezt a felfrissülést, és nagyon nehéz. Az elmondásuk szerint ezelőtt 1-2 évtizeddel sokkal több szervezett fórum volt, alkalom, ahol tovább képezhették magukat, és az utóbbi években ezek a lehetőségek megkoptak. Helyben abszolút, tehát itt a térségben egyáltalán nincs is ilyen lehetőség, de fővárosunkban is csak néha van egy-egy olyan alkalom, amit nagy nehezen, főleg mondjuk államilag elismert nyelvvizsga központok szerveztek, de ők specializáltan csak a saját nyelvvizsgájuknak a módszertanát oktatják, de nagyon kevés lehetőség volt továbbképzésre. És egyébként is terveztük, hogy szeretnénk egy saját rendezvényt, ahol egy kicsit másként is megmutathatják magukat a kollégák, és ebből a kettőből jött az a gondolat, hogy akkor legyünk mi az a csapat, aki létrehoz egy ilyen alkalmat, illetve egy rendezvény sorozatot indít el, ahol az idegen nyelvoktatásnak a kihívásairól, problémáiról, új módszereiről tudunk beszélgetni. Október 16-ára hirdettük meg az első rendezvényt, és meghívtuk a régiónak a középiskoláiban, nyelviskoláiban tanító, oktató nyelvtanárokat, illetve az egyetemnek a nyelvtanárait. Itt nem csak az idegen nyelvi oktatási központban vannak nyelvtanárok, hanem az egyetemen angol és német nyelvtanárképzés is zajlik, tehát, hogy kiváló szakemberek tanítják ott is a kollégákat, a jövő nyelvtanárait, tehát őket is meghívtuk, tehát egyetemi középiskolai, és aztán, mint kiderült, általános iskolai és nyelviskolai kollégák is bejelentkeztek a rendezvényre, és Erre a rendezvényre mi olyan szakembereket hívtunk, akik tudnak nekünk segíteni a mindennapokban.
Hogy értékelni az október 16-ai workshopot, mekkora érdeklődésre tartott számot, és mivel gazdagodtak tudásban, akik részt vettek ezen a napon?
Első körben mi azt gondoltuk, hogy egy ilyen 20-30 fős rendezvényünk lesz, tehát egy meghívót küldtünk az iskolákba, nyilván meghirdettük az egyetemnek a kommunikációs felületein, és nagyon megörültünk, amikor láttuk a regisztrációs számokat, hiszen több tucattal több lett a résztvevői létszám, mint ahogy első körben gondoltuk. Úgyhogy mi a felújított egyetemi könyvtárban szerveztük ezt a rendezvényt, ahol ami egy 100 fős rendezvényterem. Hát azt kell mondjam, hogy ez megtelt ez a terem, tehát hogy nagyon nagy érdeklődés volt, úgyhogy rögtön kaptunk egy visszaigazolást, hogy valóban, tehát hogy más is keresi ezeket a lehetőségeket, ahol a nyelvtanárok egymással találkozhatnak, beszélgethetnek, és olyan szakembereket hallgathatnak, illetve tőlük kérhetnek tanácsot, akik elismertek és specializáltan egy-egy témával foglalkoznak. És hogy milyen tudással gazdagodtak. Első alkalommal meghívtuk egy nagyon aktuális témának a szakértőjét, mégpedig a mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértőt, Szőke Zsót hívtuk meg, aki e-learning és mesterséges intelligencia specialista, és ő arról mesélt a nyelvtanároknak, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligenciát bekapcsolni a nyelvoktatásba. Nyilván ez egy nagyon szertágazó téma, egy szeletet emelt ki elsősorban, hogy hogyan lehet feladatokat készíteni, hogyan lehet, mint egy eszközt használni az MI-t. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma volt, és rövid volt az idő, tehát biztos, hogy a Joe-t vissza fogjuk még hívni, mert egy ilyen nagyon élhető időtartamot terveztünk, egy ilyen 3/4 órát egy-egy témára, ez kevésnek bizonyult, de ez örömteli inkább. A másik előadónk pedig Jili Viktor, akinek a neve ismerős lehet sokak számára, ő egy emblematikus angol tanár, évekkel ezelőtt televíziós személyiségként is ismert volt, a TV képernyőkön keresztül próbálta a magyar lakosságot angol nyelvre oktatni. Tehát, hogy innen ismerhetjük, illetve onnan, hogy rendkívül lelkes, mai napig is hihetetlen energiával oktatja, hihetetlen szeretettel oktatja az angol nyelvet, pedig hát már évtizedek vannak mögötte, és mai napig is aktívan tanít, és egy új szótanulási módszert mutatott meg. Konkrétan egy kísérletben vettünk részt, és 100 embert mozgatott ezen az alkalmon. Egy nagyon mindenki számára érthető feladat segítségével, tehát nyelvtől függetlenül. Itt egyébként minden, tehát angol, francia, német, spanyol, orosz nyelvtanárok voltak jelen, és a Viktor ő angol tanár, de nyelvtől függetlenül értelmezhető gyakorlatot mutatott meg, ami tényleg hihetetlen fantasztikus hangulatot csinált, tehát fizikailag is és szellemileg is megmozgatta a csapatot, úgyhogy igazi workshop hangulat volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy két irányból is kaptak információt, impulzust a résztvevők, és láttam, hogy mindenki mosolyogva, elégedve búcsúzott el tőlünk.
Ahogy ön is említette, a Miskolci Egyetemen nyelvtanárképzés ugye most is folyik, illetve vannak, akik néhány éve, vagy akár néhány évtizede is már ezt a szakmát gyakorolják. Bizonyára mindegyikük kapott olyan tudást, amivel a meglévő gyakorlatát is tudja erősíteni.
Igen, abszolút. Ugye Viktor egy új módszert mutatott, ez az ő saját fejlesztésű módszere. Ezt több nyelvtanárra beszéltem a rendezvény után, tehát nem saját kollégákkal, hanem a külsős vendégek közül, és azt mondták, hogy biztos, hogy ki fogják próbálni és fogják alkalmazni, illetve a másik előadónk, a Szőke Joe, ő pedig konkrét megoldásokat mutatott, tehát konkrét mesterséges intelligencia alapú módszereket, alkalmazásokat, amelyekről konkrétan egy listát is kaptak a résztvevők, tehát hazamenve akár rögtön le is ülhettek és kipróbálhatták ezeket az alkalmazásokat, hogy hogyan tudnak egyszerűen feladatot, időt megspórolva feladatot gyártani a nyelvórára.
Hogyha a tanulókra, a diákokra, az egyetem hallgatóira is, vagy akár kisebb korosztályra is, fiatalabbakra is gondolunk, akkor mi az a legnagyobb változás, esetleg akár itt most konkrétan az idegen nyelvoktatása terén, amely az elmúlt években, évtizedekben megfigyelhető?
Én azt gondolom, hogy szinte nyelvtanulástól függetlenül tudok két fontos változást említeni. Az egyik, hogy a tanulási módszerek változtak meg. Tehát lehet, hogy a digitalizációt hozhatjuk fő érvként, de talán inkább az a rengeteg információ, ami körbeveszi a fiatalokat, az alakította át az ő tanulási módszerüket. Tehát, hogy sokkal rövidebb idő alatt szeretnének nagy mennyiségű anyagot anyagot elsajátítani, kevésbé módszeresen, sziszifuszi módon, mint a korábbi generációk ezt tették, és inkább alkalmazásban, tehát projektjelleggel szeretnek tanulni, élő környezetben szeretnek tanulni, tehát mondhatni azt is, hogy talán kisebb időráfordítással, de talán szebb, ha azt mondom, hogy élmény jellegű tanulást várnak el, vagy tanítást is várnak el. A másik változás, én azt a motiváció terén látom, illetve a workshopnak a végén kialakult egy beszélgetés, és ebben azt hiszem, hogy a teremben jelenlévő összes kolléga egyetértett, hogy motivációs problémák vannak, és talán ahhoz, hogy eredményes legyen a valóban a nyelvtanítás, ahhoz motivátorként is dolgozni kell, tehát, hogy abban állapodtunk meg, hogy talán a tréneri képességeket is fejleszteni kell, hogy tudjuk a fiatalokat motiválni. A hallgatóknál abszolút, tehát az egyetemi hallgatóknál abszolút érezhető ez a feladat, vagy ennek a feladatnak a szükségessége, de a középiskolai kollégák is ugyanezt fogalmazták meg, hogy sokszor nem a tanulási képességgel van gond, hanem a motivációval. És azért a motiváció, vagy motiválás, az nem ugyanazon készségeket igényli a nyelvtanár részéről, mint a nyelvtanítás. Tehát, hogy valószínű, hogy kiegészítő kompetenciákra is szükség van ahhoz, hogy valaki sikert tudjon elérni a nyelvtanítás során.
És hogyha még a workshop folytatására tekintünk, akkor tervezik, ezt elmondhatjuk.
Igen, abszolút. Tehát egy hagyományteremtő szándékkal indítottuk el ezt a rendezvényt, és 25-nek a tavaszára tervezzük a következő alkalmat. Kértünk a résztvevőktől témajavaslatokat, hogy ők miről szeretnének hallani. Érkezett is már javaslat, és mi magunk is már megfogalmaztunk, már a következő 2 évre is van körülbelül. Tehát körülbelül fél évente tervezzük ezeket az eseményeket, tehát megyen 3-4 alkalomra már vannak témák, de nyilván várjuk a nyelvtanároktól a javaslatokat is. Az, ami most látszik, az az élménypedagógia, tehát az egyik irány, amire nagyon kíváncsiak a résztvevők, vagy a nyelvtanárok. A másik pedig ez a motivációs feladatkör, ami nagyon izgatja a kollégákat, tehát hogy hogyan lehet trénerként is dolgozni nyelvtanári feladatok mellett, tehát hogy ez a két irány körvonalazódik.
És az élménypedagógia mellett még vannak olyan témáink, amivel az IOK-nak a kollégái foglalkoznak, tehát itt házon belül is vannak olyan különlegességek, mint például a siketekkel, hallássérültekkel való kommunikáció. Ez megint idegen nyelvtől független, de egy olyan téma, ami azt gondolom, hogy mindegyikünknek fontos lehet, nem csak az oktatóknak, és van kolléga, aki ezzel kapcsolatban tart kurzusokat, belső képzéseket, és ezzel foglalkozik évtizedek óta, illetve még, ami nagyon izgalmas téma, és erre is sokan kíváncsiak, az interkulturális kommunikáció. Tehát a külföldi hallgatókkal, a külföldi kollégákkal, különböző nemzetek képviselőivel történő kommunikáció, ami nyilván nem csak verbális, hanem nonverbális kommunikációt is jelent. Ez is egy olyan téma nálunk, amivel foglalkoznak kollégák, és az a tervünk, hogy mindig saját kollégánk is egy-egy témát bemutat a workshopon, és szeretnénk ezekben a speciális témákban is szélesíteni az ismereteket. De természetesen még nagyon sok téma van, úgyhogy mi ezt szeretnénk rendszeresen megszervezni, ezt a workshopot, és legközelebb majd 2025 tavaszán fogjuk várni a nyelvtanárokat.
Dr. Marián Anitának, a Miskolci Egyetem Idegen Nyelvű Oktatási Központjának igazgatójának, a Gazdaságtudományi Kar egyetemi docensének köszönjük szépen a tájékoztatást.
Köszönjük szépen a lehetőséget, és szeretettel várjuk majd a nyelvtanárokat a következő workshopunkra.
Trendek, módszerek, kihívással címmel szervezett workshopot az Idegen Nyelvi Oktatási Központ a Miskolci Egyetem könyvtárában dr. Marián Anitával, az Idegen Nyelvi Oktatási Központ igazgatójával, Kisné Veres Viktória beszélgetett.
Ez a nap is, mint a többi, elmúlt, vége. Ez az est is, mint a többi, eljött, béke. Szerény béke, de hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke hallgat talpig feketében, mint egy titkos esti virág, mely az ében alkonyatban nem egyéb, csak néma illat. Mit az ember behuny szemmel, mire szívhat? Elmosódva, álmosodva, nem keresve. Milyen lehet az illatnak szirom teste? Szép virág. gyáge, mint az ifjú, mint a bőre. Rózsabimbók hajnal színű gyenge bőre.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A természettudományok és a honismeret a témája a 8. országos hon- és népismereti konferenciának, amelyet november 8-a és 10-e között Miskolcon tartanak. A nyitó napon a Megyeháza dísztermében konferenciát rendeznek, ahol előadások hangzanak el többek között, az emberállat felemelkedése, vagy néhány szó az őstörténettudomány és a földtudományok oktatása érdekében, vagy a rovarok és a honismeret, és az ember és a természet közös alkotásai címmel. A második napon a Miskolci Egyetemre a levéltárba látogatnak a résztvevők, majd a záró napon a Szeleta Park látogatóközpontban nézik meg a kiállítást. A programról kérdeztem Titkos Sándornét, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei honismereti egyesület volt elnökét.
Tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat. Valóban egy nagyon fontos hon- és népismereti konferenciának a megszervezésére kerül sor Miskolcon. Örültünk annak, hogy az Országos Szövetség, a Honismereti Szövetség méltónak találta egyesületünket arra, hogy társrendezője legyen ennek a programnak. És mivel olyan csodálatos környezetben vagyunk, ahol a természet és a honismeret nagyon egybefonódik, ezért adta magát a téma, hogy milyen helyeket keressünk meg, milyen előadókat hívjunk meg, nagyon sok helyi előadónk is lesz az országos előadókon kívül. Itt hagyj emeljem ki dr. Vásárhelyi Tamás biológust, aki a Magyar Természettudományi Múzeum elismert vezetője volt, aki egy roppant izgalmas címmel indítja a konferenciát, a rovarok és a honismeret. Gondolom, hogy nem csak én vagyok kíváncsi arra, hogy mi mindenről tud majd Vásárhelyi professzor úr beszélni ebben az előadásban. Valamennyien ismerik a Herman Otto Múzeum igazgatóját, régész történész igazgatóját, dr. Szaják Pétert, aki egy olyan előadásról fog beszélni, ami megint csak helyileg kötődik Miskolchoz, országunkhoz, de nyilván sokkal áttekintőbb és sokkal átfogóbb ismereteket fog majd közölni. Az emberállat felemelkedése, avagy néhány szó az őstörténet, tudomány és a földtudományok oktatása érdekében. Tulajdonképpen az lesz a célja ennek az egész konferenciának, hogy az egyetemi hallgatók, pedagógusok, akik hivatásoknál fogva nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a helytörténettel mennyire fontos foglalkozni az oktatásban. Tehát azok módszertani útmutatókat kapjanak arra vonatkozóan, hogy hogy lehet kapcsolatba hozni a honismeretet a természettudományokkal.
November 8-án pénteken mindez a Vármegyei Önkormányzat dísztermében zajlik majd. Lesznek még helyi előadóink, Fazekas Róbert, a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium igazgatója, Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke, az alapítvány programjáról, ez is igen tanulságos lehet, és hát lesz majd egy balcsi batyú, gondolom ez kívülről jön, tehát egy mesterpedagógus előadása. Na de lépjünk tovább, mert hogy a környék nevezetességeit is be akarják mutatni a három napon, hogy alakul a következő nap programja.
A szombati napon várjuk azokat az érdeklődőket is, akik nem hivatalos résztvevői, nem regisztrált résztvevői ennek a konferenciának, mert érdemes eljönni a Miskolci Egyetemre, itt pedig a Borsodabói Zemplén megyei levéltár újonnan átadott épületébe, ahol dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora köszönti majd a hallgatóságot, nem csak a megyéből, mint mondottuk, hanem az ország nagyon sok részéből, egyetemekről, főiskolákról jönnek hallgatók, illetve gyakorló pedagógusok is erre az előadásra, és biztos nagyon érdeklődéssel várják professzor dr. Palotás Árpádnak az előadását, aki a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki karának dékánja, kiváló előadó, aki élet- és oktatás selmezbányán Mozartól Dopplerig címmel tart majd előadást. Tehát igyekeztünk becsempészni olyan témákat a konferencia anyagába, amelyek megint csak hangsúlyozzák, hogy ez a térség, ez az egyetem nevezetesen milyen régi múlttal büszkélkedhet, és milyen messzire vezeti vissza a tudományos kutatást. Ugyanígy dr. Tóth Péter történész Giovanni Antonio Scopoli címmel fog előadást tartani, aki kiváló természettudós volt Selmezbányán, és tevékenysége mintaként szolgálhat mindazok számára, akik életcéljukat a tudományos kutatásban látják.
Hallunk majd pedagógusokat is, nyilván, hogy a kisebb gyerekekkel való foglalkozás során is előtérbe kerülhet a honismeret, és hát Kis József levéltár igazgató bemutatja majd a Magyarul Európában, 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című vándor kiállítást. A délutáni programban már egy kicsit csoportokra bontva zajlik majd a foglalkozás, itt mi került terítékre?
Így van, a Herman Otto Múzeumban kerülnek sorra ezek a foglalkozások. Itt az első csoport, tehát óránkénti cserével, az első csoport rejtélyes telefon, föltörténeti játék, felnőtteknek és gyerekekkel címmel vezet foglalkozást a Pannon-tenger Múzeumban Brodai Éva, kiváló múzeumpedagógus, de nagyon jó lesz valószínűleg a következő csoportos foglalkozás. Itt van a világ a talpam alatt, honismeret a múzeumpedagógiában címmel, Varga Ernő múzeumpedagógus a Magyar Természettudományi Múzeum részéről tart majd egy programot, és amit mi is nagyon várunk, játékos honismereti feladatokat fog dr. Vásárhelyi Tamás vezetni. És mivel nagy büszkeségünk az, hogy megnyílt a Herman Otto Múzeumban a várostörténeti kiállítás, így természetesen szeretnénk bemutatni a vendégeknek, a konferencia résztvevőinek ezt a kiváló kiállítást.
A harmadik napon pedig megint utaznak, és egy ajánlag új attrakciót, a Szeleta Parkot tekintik meg majd a látogatók.
Így van, a vasárnap számunkra munkanapot fog jelenteni. A Szeleta Park kiállítását fogjuk majd megnézni, aminek címe Ezer arcú barlangvilág vezetéssel természetesen. Nagyon sokan a miskolciak közül se ismerik ezt a kiváló kiállítást, ami föltétlenül része annak, hogy a pedagógusok például a tanórába be tudják illeszteni mindazokat a jelenségeket, képeket, interaktív programokat, amelyeket ez a kiállítás számukra biztosít. Egy kerekasztal beszélgetés követi és zárja majd a háromnapos programot, amelyet Juhász Zoltán, a Honismereti Szövetség titkára fog majd vezetni.
Én mindig meglepődöm azon, hogy amikor itt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Honismereti Egyesület tartja a közgyűléseit vagy az előadásait, szép számmal vannak érdeklődők, és hát mindig felvetődik az emberben a gondolat, hogy milyen sokan választják ezt úgymond amatőr hobbiként, hogy a környezetüket, történelmüket, szokásvilágunkat vizsgálják és kutassák. Hogyan áll most a honismereti mozgalom? Tehát hol tartunk ebben a folyamatban?
Büszkén mondhatjuk azt, hogy megyénkben tulajdonképpen az 1990-es évektől kezdve a honismereti mozgalom él, és egyre újabb és újabb lendületet kap. Az indulásnál annak idején sokan ismerték Kovács Dániel tanár urat, aki még a Hazafias Népfront keretén belül szervezte meg először a honismereti mozgalmat, és tulajdonképpen 1990-es évekre vezethető vissza az az Istvánfi Gyula honismereti gyűjtő pályázat, amelyet két évente egyesületünk megszervez, és országosan is egyedülálló, hogy folyamatosan tudunk ennek a programnak a részévé válni. Gyűjtjük mindazokat az anyagokat, mindazokat az emlékeket, tárgyi emlékeket, vagy szellemi forrásokat, amelyek még fellelhetők. Ugye azt szoktam mondani ugye az érdeklődő kollégáimnak, hogy mert tulajdonképpen ugye mi, akik már a 70-es éveinkben járunk, a mi életünk is már történelem, és biztatok mindenkit, hogy bizony vegye elő a tollat, vagy a számítógépet, és próbálja megörökíteni, mert unokáink, dédunokáink, az utánunk következő nemzedéknek nem lesz majd reális képe arról, hogy hogyan is éltünk mi a 60-as, 70-es, 80-as években, pedig nagyon-nagyon sok érdekes emléke van, én úgy gondolom, mindenkinek. Úgyhogy, hogyha lehet erre biztatni a rádióhallgatóit, akkor biztatom, hogy vegyenek részt az emlékek gyűjtésében és leírásában.
Nagyon jó alkalom lesz ennek az üzenetnek az átvitelére, tehát ez a háromnapos konferencia a természettudományok és a honismeret jegyében, a 8. országos hon- és népismereti konferencia, amelyet tehát november 8-ától péntektől, november 10-én vasárnapig tartanak. Én megköszönöm az információkat Titkos Sándornénak, aki egyébként sok-sok éven keresztül, hány éven keresztül volt elnöke a megyei?
Majdnem 30 éven keresztül. Először irányítottam a megyei honismereti mozgalmat.
Igen, hát egész...
Természetesen társaimmal együtt, mert mindig kiváló munkatársakra akadtam, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár és a megyei levéltár dolgozói között.
Na hát ennek a szervezetnek a frissen leköszönt elnökével, aki lám aktív, hiszen ebben a konferencia szervezésben oroszlán részt vállalt. Köszönjük szépen az információkat, és ha tehetik, látogassanak el és kapcsolódjanak be a munkába. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a megkeresést.
A természettudományok és a honismeret a témája a 8. országos hon- és népismereti konferenciának, amelyet november 8-a és 10-e között Miskolcon tartanak. Titkos Sándornéval beszélgettünk a programokról.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Miskolc idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer következő évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázat keretében Miskolcon 150 pályázó, 130 fő A-típusú és 20 fő B-típusú pályázó részesülhet támogatásban. A pályázatok elbírálásának szempontja nem a tanulmányi eredménytől, hanem a pályázó szociális helyzetétől függ. Pályázatot az nyújthat be, akinek háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 150 ezer forintot. A részletekről Szomorné Takács Tünde, a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati főosztályának csoportvezetője számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mi a célja ennek a pályázatnak, úgymond miről is szól a Bursa Hungarica pályázat?
A Bursa Hungarica pályázat a szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanuló diákokat hivatott segíteni.
Milyen múltra tekintem úgy vissza, akár mondjuk itt Miskolc városában, vagy nem tudom, országos szinten, mióta lehet erre a pályázatra, vagy ezekre a pályázatokra jelentkezni?
Rég múltja van ennek a Bursa Hungaricának, de Miskolc 2012-t követően 8 évet kihagyott a csatlakozásban, 2020-tól csatlakoztunk újból ehhez a pályázati lehetőséghez.
Hány pályázót tudnak most idén támogatni? Gondolom ez évről évre változik. Most idén mennyi pályázót tudnak majd támogatni a város részéről?
A pályázati kiírásban úgy szerepel, hogy 150 hallgatót tudunk támogatni, ebből 130 A-típusú és 20 B-típusú pályázót várunk maximálisan.
Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázóknak, hogyan és kik pályázhatnak?
Hát mivel szociális szempontú pályázatról, illetve ösztöndíjról van szó, tehát az egyfőre jutó jövedelem a háztartásban, ez az elsődleges mérvadó szempont. 150 ezer forint lehet az idén a pályázó háztartásában az egyfőre jutó jövedelem. Ezen kívül az A-típusú pályázóknál feltétel ugye, hogy ők már vegyenek részt nappali tagozatos felsőfokú oktatásban, illetve a B-típusú pályázóknál azok vehetnek részt a pályázatban, akik még csak a jövő évi felvételi eljárás során fognak majd felvételt nyerni, illetve készülnek majd ugye felsőfokú tanulmányokra jelentkezni.
Mi alapján hogyan bírálják el a pályázatokat, erről mit lehet tudni?
Hát, mint említettem, elsősorban jövedelmi szempontok vannak a pályázati kiírásban, tehát ez a 150 ezer forintos jogosultsági jövedelem határa fődöntő. Itt tanulmányi eredményt nem veszünk figyelembe, tehát kifejezetten csak az illető szociális szempontjai döntenek. A pályázati kiírásunkban szerepelnek még olyan kitételek, amit a pályázó, ha igazol, akkor pontszám szempontjából előbbre kerül a besorolási döntési listán. Például, hogyha gyermeket nevel, vagy ha árva, félárva. Nem sorolom fel az összes ilyen körülmény, de ezeket, hogyha elolvassák és igazolják, ezek plusz pontot jelentenek a pályázat elbírálásánál.
Ezekről honnan szerezhetnek információt még itt, amiket említettünk, hogy minél több pontot szerezhessenek, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, erről honnan értesülhetnek még a pályázók?
A Miskolc város honlapján megtalálható a Bursa pályázatnak a felhívása. Rögtön a főoldalon egy ilyen kis buborékban ott van ez a cím, hogyha rákattintanak, akkor mind láthatják az A, mind a B-típusú pályázati kiírást, illetve van egy ilyen kötelező adatlap melléklet, amit hozzá kell majd a pályázathoz csatolni. De természetesen az EPER Bursa rendszerbe kell ugye ezt az egész pályázatot elkezdeni, tehát ott kell a hallgatónak regisztrálni, illetve ott kitölteni a pályázati űrlapot, és azt kinyomtatva elküldeni majd ugye az önkormányzathoz az előírt mellékletekkel együtt. Ott magában a rendszerben is fel vannak töltve ezek a pályázati kiírások, tehát ott is erről tájékozódhatnak, illetve nagyon szívesen adunk személyesen is felvilágosítást, illetve telefonon, hogyha keresnek minket, akkor mindent meg tudunk beszélni, illetve minden kérdésre válaszolni.
Előzetesen hogyan, mivel érdemes készülni? Ezzel azt értem, hogy milyen papírokat, milyen mellékleteket érdemes összeszedni, vagy akár szülőnek, testvérnek, bárkinek kikérni, hogy ehhez a pályázóba tudja nyújtani. Gondolom nem kevés iratot, papírt kell összeszedni.
Hát a pályázati kiírásban nagyon részletesen fel van sorolva, hogy milyen típusú jövedelmet hogyan kell igazolni, de hát fő mérvadó az október havi nettó jövedelemnek az igazolása lesz. Ezt írtuk ki a pályázatban is, ezt mindenki fogja tudni majd ugye csatolni. Hát, ha egyéb szociális szempontot akar igazolni, akkor természetesen ezekre is fel van sorolva minden, hogy milyen módon lehet például, ha valaki árva ezt igazolni, vagy ha szülője őt egyedül neveli, akkor a válásról valamilyen igazolást becsatolni, tehát ezek le vannak így konkrétan pontonként írva, érdemes áttanulmányozni, de ha valami nem világos, akkor természetesen állunk a rendelkezésre, nyugodtan lehet kérdezni telefonon is tőlünk.
Meddig lehet benyújtani a pályázatot, illetve hová, és akkor hát majd az is kiderül, hogy mikor bírálják el.
A határidő, a benyújtási határidő az december 4-e lesz. Ez egy hosszított ügyfélfogadási nap itt a hivatalban, tehát 17 óra 30 percig akár személyes leadásra is van lehetőség, ki van téve egy ilyen gyűjtődoboz. De ha postára adják a pályázatot, akkor ez lehet az utolsó nap, tehát a postai bélyegző dátuma nem lehet ettől későbbi. A polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán lehet ezt a személyes leadást ugye megejteni. Az Eperbusz rendszerről annyit mondanék még, hogy az egy dolog, hogy ott kitölti az illető a pályázatot, illetve ugye regisztrál, de azt kinyomtatva mindenképpen a mellékletekkel be kell ide hozzánk papíralapon is nyújtani, mert sokan esnek ebbe a hibába, így az évek távlatában a tapasztalatok alapján láthatjuk, hogy igaz, hogy véglegesített, tehát regisztrált pályázatot az Eperbusz rendszerbe, de azt elfelejtik kinyomtatni és beküldeni hozzánk, tehát erre mindenképpen oda kell figyelni.
És amúgy említettük, hogy két típusú pályázat is van. Mi a különbség a két típusú pályázat között?
Az a különbség, hogy aki már jár felső oktatási intézményben, és elnyeri ezt a pályázatot, akkor a következő fél évtől, tehát 2025, tulajdonképpen ez a második fél éve ugye annak, aki már tanul, onnantól elkezdődik az ösztöndíj folyósítása, és akkor még a következő fél évre nyúlik át, tehát ez ilyen kétszer 5 hónapot jelent. Aki B-típusút nyer el, akkor neki azt igazolnia kell, hogy ugye felvételt nyert, és akkor rögtön az első fél évtől már, tehát szeptembertől neki elindulhat a támogatás folyósítása.
Itt említettük már, esetleg milyen hibák szoktak itt az évek tapasztalatai során említette előfordulni, mi az, amire érdemes odafigyelni a pályázóknak, hogy mindenféleképpen meglegyen, kitöltsék, vagy pontosan behozzák, hogy helyes legyen a pályázatuk.
Hát már ezt említettem, ugye, hogy ilyen beragadt pályázatok sajnos mindig vannak az Eperbusz rendszerben, amik ugye véglegesítve vannak, de ezzel még ez nincs elintézve, hanem ugye ki kell nyomtatni, aláírni a pályázatot, hozzácsatolni a jövedelemigazolásokat. Van egy ilyen kötelező adatlap melléklet, amin a háztartás tagjai vannak tulajdonképpen felsorolva. Innen tudunk ugye képet nyerni arról, hogy mennyi jövedelemigazolást kellene, hogy ugye az illető becsatoljon, tehát mindenki, aki a háztartásban él, az érintett ilyen szempontból. És hát az apróságokra, hogy melyik havi jövedelmet igazolják, melyik időszakra, a ösztöndíj igazolásokat általában azt nem szokták, elfelejtik a pályázók csatolni. Azt is fontos igazolni, hogyha nem kapott ösztöndíjat például abban az időszakban, tehát előző évre vonatkozóan, amit a pályázati felhívásban említve van.
A győzteseket hogyan értesítik, illetve hát a pályázat során mekkora összeget tudnak elnyerni a pályázók, erről mit lehet tudni?
A győzteseket január 6-áig mindenképpen az EPER rendszeren keresztül elektronikusan fogjuk értesíteni erről a dologról, és hát az összegről minimum 5, maximum 10 000 forint per hó lehet ez a támogatás. 3 bizottság bírálja el ezt itt az önkormányzatnál, tehát az alapján fogják majd az összegeket megkapni a diákok. Tavaly 10 000 forint volt ez a havi támogatás, és még ehhez az intézmény is hozzátesz 5 000 forintot. Legalábbis a tavalyi évben ez így volt, tehát összesen 15 000 forint per hóra lehet számítani.
Miskolcon ismét meghirdették a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj programot. Erről hallották Szomorné Takács Tündét, a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati főosztályának csoportvezetőjét. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebecca.
súgja, nem fél. Fenn az égben rád bízom magam, nem fenyeget veszély. Nem ismerlek talán, de itt van, s ez nekem el.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.